Jézus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén az 519-es dicséretünk első versét énekeljük. A régi énekes könyvben 347-es a száma. Foglaljunk helyet, és erről a győzelemről folytassuk az éneklésünket. Az 514-es dicséretünk mind a három versét énekeljük el. Hallgassuk meg a húsvéti örömhírt, János evangéliuma 20. fejezetéből, a 24. versről a 29. versig terjedő szakaszból.
Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Most pedig gyertek, testvérek, imádságban válaszoljunk Istennek megszólító szavára. Istenünk, magasztalunk, hogy életünk minden napján szólni kívánsz hozzánk. Uram, hálát adunk az elmúlt hétnek minden bennünk dolgozó üzenetéért. Mennyei édesatyánk, el nem múló örök hála neked azért, hogy azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tetted értünk, hogy mi a te igazságod legyünk ő benne. Úr Jézus, dicsőítünk téged, hogy kész vagy önmagaddal erősíteni megfáradt életünket. Feltámadt Krisztusunk, köszönjük, hogy Tamás számára bepótoltad azt az alkalmat, amikor nem volt jelen. Kérünk, bocsáss meg, amikor mi sem vagyunk jelen, pedig te fontos üzenetet készítesz nekünk. És azt is bocsásd meg, amikor fittyet hányunk kijelentett akaratodra. Uram, látod, az életünk folyamán kapott, de félreértett igéket, téves útjainkat, hamisságainkat. Bocsánatodat kérjük ezekért. Köszönjük, hogy nekünk van megírva: a te véred, Úr Jézus, megtisztít minket minden hamisságtól. Segíts nekünk, hogy a te igédnek minden esetben igazat adjunk, és elhiggyük azt. És így járhassa át egész szívünket és életünket a hozzád tartozás öröme és boldogsága. Újíts meg minket hitben, szeretetben és a szent életben is. Urunk, a te igéd lélek és élet. Szentelj meg, hogy számunkra is azzá legyen. Tisztítsd meg igéd útját egészen a szívünkig, egészen a megcselekvéséig. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pál apostol korintusiakhoz írott második leveléből olvasom, az 5. fejezet 19. és 20. verseiből. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Amen. Az 501. dicséretünket énekeljük, ez a 185-ös a régi énekes könyvben. Istenünk igéjét János evangéliuma 20. fejezetéből, azon belül is a 31. versből olvasom. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor valami nagyon jó történik az életünkben, gyakran azt mondjuk, túl szép, hogy igaz legyen. Azért mondjuk ezt, mert ha valami nagyon jó, akkor sokszor félünk, hogy csak álmodunk. Felébredünk, és kiderül, hogy ez az egész csak egy lufi volt. Inkább el sem hisszük, nehogy csalódás érjen bennünket. Hasonló a helyzet az evangéliummal is. Ha valaki kinyitja a Bibliát, és megtudja, mit jelent az evangélium, akkor azt mondja, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. Mit tartalmaz az evangélium? Azt tartalmazza, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus, otthagyva a menny dicsőségét, eljött erre a földre. És nem egyszerűen látogatóba jött, hanem ő maga is emberré lett. Megismerte testközelből, mit jelent az ember létnek sokféle nyomorúsága. Azért jött, hogy velünk legyen, hogy tanítson bennünket Istenről, és hogy szolgálatának, mint egy betetőzéseként a Golgotai kereszten meghalljon értünk. És ebben az áldozatban, ebben a Golgotai áldozatban rengeteg kincset hozott számunkra. Elhozta a bűnbocsánatnak a kincsét, nem kell terheljen bennünket az a sok bűn, amit elkövettünk, amivel megnyomorítottuk magunkat, megnyomorítottunk másokat, amellyel vétettünk az Isten ellen. Ebben az áldozatban található az új életnek a kincse, élhetünk másként, mint ahogy eddig, lehet célja és értelme az életünknek, és ebben az áldozatban van az örök életnek a kincse is. Magyarul, azok az emberek, akik Jézust követik, azoknak az élete nem ezen a földön ér véget. Nem azt mondják, hogy a mi végállomásunk a megyeri temető, vagy valamelyik másik temető, hanem örök élet. Ez a Jézus Krisztus ezt adta nekünk ajándékba a Golgotai kereszten. És mindezen felül harmadnapon feltámadt. Nem tudta őt fogva tartani a halál, kijött a sírból, találkozott az övéivel, és megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Jézusnak ennyire fontosak vagyunk, ennyire szeret bennünket. Hát ez az evangélium. És az ember, amikor ezt meghallja, akkor azt mondja, hogy hát ez túl szép, hogy igaz legyen. Annyi mindent tapasztaltam már ezen a világon, annyi mindenben csalódtam, hát hogyha egy még nagyobb dolgot fogadok el, egy ekkora örömhírt, annak biztos olyan depresszió lesz a vége, hogy azt nem heverem ki. Nagyon sokan így vagyunk ezzel, amikor először halljuk az evangéliumot, és hadd mondjam el, hogy nem vagyunk ezzel olyan értelemben sem egyedül, hogy még Jézus egyik tanítványa, Tamás is így járt vele. Amikor ugyanis Jézus megjelent a tanítványoknak első alkalommal, Tamás épp nem volt ott. Nem tudjuk, hol volt, lehet, hogy a boltba kellett kiszaladnia, lehet, hogy mit tudom én, milyen dolga volt. Nem volt ott, ez a lényeg. És nem találkozott Jézussal. És amikor később elmondták neki, hogy de feltámadt, akkor Tamás ingatta a fejét jobbra-balra, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Tamás kételkedett, sőt, Tamás hitetlen volt. És a hitetlenségnek ebben a rabságában kellett éljen. Nem tudta elfogadni az evangéliumot, nem tudta elfogadni Jézus feltámadását. A mai alkalommal Isten igéje arról szeretne velünk beszélni, hogy miként juthatunk el ettől a hitetlenségtől, ettől a kételkedéstől a hitnek a bizonyosságáig. Ebben az igében ennek az útnak két lépését látjuk. Az első lépést úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez a Jézusról szóló bizonyságtétel. Tehát úgy alakul ki a hitünk, hogy először hallunk egy bizonyságtételt Jézustól. Ha megnézzük az igében, akkor azt látjuk, hogy a tanítványok egy rendkívül rövid bizonyságtételt mondtak el társuknak, Tamásnak. Összesen három szócska, láttuk az Urat. Ennyi. De erről a három szóról szeretnék négy dolgot mondani. Ha már itt vagyok a szószéken, akkor mondanom kell valamit. De valóban négy dolog is kiderül a bizonyságtételről. Az egyik dolog, hogy ez egy rendkívül bátor cselekedet. Aki ugyanis ilyesmit mond, annak olykor tartania kell a visszajelzéstől, hogy mit fognak erre mondani. Nyugodtan mondhatta volna a 11 tanítvány azt, hogy hát ezt mi sem hittük el, amikor először hallottuk. Mit fog nekünk mondani Tamás? Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy elment az eszetek. Biztos valami különös gombát ettetek, és akkor most egyszerre láttátok az Urat. Ez bátorság volt az ő részüktől. Csak azt nézték, hogy itt van Tamás, és elmondták neki az örömhírt. Másrészt ez egy nagyon egyszerű bizonyságtétel volt. Hát látjuk, hogy nem egy megszerkesztett szónoki beszéd, igaz? Nincs nagy bevezetés, nincs a hallgatóság figyelmének a megragadása, nincsenek benne logikus érvek, semmi ilyesmi, egy egyszerű kijelentő mondat. Tehát a bizonyságtétel az bátor is, és egyben egyszerű is. A harmadik, hogy ez egy személyes dolog. A bizonyságtétel mindig személyes. A tanítványok nem kezdtek el ott biblia magyarázatot folytatni, meg filozófiai, meg logikai érveket felsorolni, egyszerűen elmondták, hogy mit tapasztaltak. És végül a bizonyságtétel lényegre törő. A tanítványok nem arról beszéltek, hogy milyen ruhában jelent meg Jézus. Vajon a legdivatosabb sarut hordta-e? Egyszerűen elmondták, hogy itt volt, láttuk. Hát ez a bizonyságtételnek a négy fő tulajdonsága, és azt kell mondjam, hogy mi, akik ma vagyunk Jézus Krisztusnak a követői, mi is parancsot kapunk arra nézve, hogy adjuk tovább a jó hírt, tegyünk bizonyságot Jézusról. És nagyon jó, hogyha a mi bizonyságtételünket is jellemzi ez a négy tulajdonság. Térjünk rá ki röviden újra. Tehát egyrészt legyünk bátrak. Nem tudom, ki az, aki úgy van közülünk, hogy megtértem, Jézus Krisztus követője vagyok, de hát én ezt nem biztos, hogy elmondom másoknak is, mert mit fognak hozzá szólni. Nem az, hogy egy ige hirdetést tartsak nekik, de hogy is, még azt sem merem elmondani, hogy Jézus követőjévé lettem. Mert eddig azt gondolták, hogy egy jóra való ember vagyok, de most mit fognak rólam gondolni? Hogy egy hiszékeny öregasszonnyá lettem? Sokan félnek az ilyesmitől, különösen fiatalok, iskolában. Mert van egy világ, ami egészen másról szól, egy digitális világ a maga sokféle fantáziájával, meg sokféle elképzelésével, és akkor van a Biblia világa. Mit fognak szólni, ha azt mondom, hogy én Jézus követője vagyok? Hát azt kell mondjam, hogy vegyünk bátorságot. Vegyünk bátorságot, mert a hívő embernek az önbecsülése az nem azon múlik, hogy mit gondolnak rólunk a többiek. Ha most mindenki úgy menne haza, hogy zöldségeket beszélt a lelkész, hát az nem esne jól nekem nyilván, de az önbecsülésem az nem ezen múlna. Jézus szeret engem, pont. Ez mindenre elegendő. Vegyük a bátorságot ebből. Jézus szeret minket. Nem az a lényeg, hogy a többiek mit válaszolnak. De vegyük a bátorságot abból a körülményből is, hogy a bizonyságtételre szükség van. Hát ha nem teszünk bizonyságot, akkor hogy jut el a jó hír az emberekhez? Nem tuszkolhatunk be mindenkit a templomba. Jó, rázárjuk az ajtót mindenkire, hogy addig itt maradjanak, amíg el nem mondom nekik a jó hírt. Egy csomó olyan ember van, aki még sosem járt templomban. Nem is fog, nem akar. Lehet, hogy mi vagyunk az egyetlen kapocs számukra Jézus Krisztushoz. És ha mi nem mondjuk el az evangéliumot, ha mi nem mondjuk el, hogy Jézus legyőzte még a halált is, akkor honnan fognak értesülni róla? Tehát legyünk bátrak, legyen bátor a bizonyságtételünk, legyünk egyszerűek. Sokan azt mondják, hogy de hát nem vagyok a szavak embere. Hogyan mondjam el? Hát most lehet, hogy valaki figyeli az én beszédemet, és azt mondja, hogy hát ennek vannak pontjai, ez úgy halad valamerre, de hát én ezt nem tudom, hogy mondjam el? Legyünk egyszerűek. A bonyolultság soha nem segít. Az egyszerű szavaknak erejük van. Egyik lelkész kollégám, amikor lejött a szószékről, és kifelé jöttek az emberek búcsúzkodni, kezet fogni, áldás, békesség, stb., akkor az egyik öreg néni azt mondta neki, én azért szeretem magát, mert olyan primitíven prédikál. Primitíven, egyszerűen. Tehát nem az, amit mond, az egyszerű, hanem ahogy mondja, egyszerű szavakkal mondja el. Nyugodtan mondjuk el mi is. És magas labdát mondok, hogyha azt mondom, hogy a kijáratnál lehet engem is így megszólítani, de nem kell nekem azt mondani, hogy primitíven prédikálok. Legyünk nagyon személyesek. Valaki azt gondolja, hogy hát a bizonyságtétel az valahol rólam is szól, hiszen az életemből mondok el valamit a másik embernek, és ezen keresztül mutatom fel Istennek a jelenlétét, az ő jóságát. Na jó, de hát kit érdekel, hogy velem mi van? Miért fárasszam a többieket azzal, hogy velem mi történt, meg én hogy éltem meg, meg mit éreztem? Ez egy hamis gondolat. Higgyük el, hogy az embereket érdekli. Egy-egy jól összeállított gondolatsor, az meg tudja ragadni az ember elméjét. De egy történet, egy személyes történet, az pedig az ember szívét ragadja meg. És ha valaki van olyan bátor, hogy a saját életéből oszt meg valamit, egy hiányt, egy bűnt, egy bármit, és ezen keresztül mondja el, de hogy hogyan segített nekem az Isten, akkor ez valamit elindít a másik emberben is, megragadja az ő szívét. És végül legyünk mi is lényegre törőek. Na jó, de mit mondjak, ugye? Mit mondjak? Miről beszéljek? Hát előbb azt mondtam, hogy legyünk személyesek, de ez nem azt jelenti, hogy csak magunkról beszéljünk. Magunkon keresztül, de az Úrról. Ez legyen az üzenetünknek a lényege. Kicsoda Jézus Krisztus, és mit tett az életemben. Erről kell beszélnünk. Amikor látjuk, hogy valaki bajban van, talajt vesztett, el lehet mondani, hogy én is voltam ilyen helyzetben. De Jézus odajött hozzám, és felsegített. Tehát legyen ő és az ő tettei a fókuszban. Tehát ez a hit felé vezető útnak az első lépése, hogy valaki bizonyságot tesz Jézusról. Lehet, hogy sokunk számára már valaki bizonyságot tett, nagyon jó. Most mi vagyunk abban a helyzetben, hogy bizonyságot kell tennünk másoknak. Nem biztos, hogy ettől valaki rögtön megtér. Én eddig egyetlen emberrel találkoztam, aki az első szóra megtért. Tényleg az elsőre. Bejött a templomba, életében először. Egy rendőr volt, egy ilyen jó, logikus, gondolkodású ember. Meghallotta az evangéliumot, hát akkor mostantól fogva másként folytatom az életemet, mert én az Úré vagyok, pont. Nagyon ritka az ilyesmi. A legtöbb ember, amikor először hallja az evangéliumot, másodszor, harmadszor, tele van kételyekkel. Tényleg így van ez? Az ismeretei bővülnek, de még nem tudja elfogadni. Hát Tamás is így volt ezzel, neki is bizonyságot tettek, ráadásul ő Jézus tanítványa volt, sok mindent átélt, és mégis ott állt, hogy ha, hiszem, ha látom. Ne keseredjünk el, ha ilyesmit tapasztalunk. Amit mi teszünk bizonyságtétel címén, az magvetés. Elvetjük a magot, és nem gondoljuk, hogy ez abban a pillanatban szárba szökken. Olyan csak a mesében szokott lenni. Mi elvetjük a magot, aztán Isten majd a kellő időben napvilágra hozza az életet. Hát nézzük a hit felé vezető útnak a második lépését, tulajdonképpen ez a döntő lépés. És ez nem más, mint a Jézussal való személyes találkozás. Tehát valaki beszél róla, egy külső értesülés, és van, amikor Jézus közel lép hozzám. Ezt olvassuk az igében. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ha megvizsgáljuk ezt a találkozást, ezt a jézusi odalépést kicsit közelebbről, akkor itt is azt látjuk, hogy van néhány dolog, amit külön ki lehet emelni. Az egyik ilyen, hogy Jézus keresi fel az embert. Érdemes végigolvasni az evangéliumokat, hogy hogyan találkoztak az emberek Jézussal az ő feltámadását követően. Minden egyes alkalommal azt látjuk, hogy Jézus ment oda hozzájuk, nem fordítva. Jézus volt az, aki megszólította Magdalai Máriát. Jézus volt az, aki csatlakozott az Emmausi tanítványokhoz. Jézus volt az, aki felkereste a többi tanítványt is. És itt egy hét csúszással szintén ő az, aki odaállt Tamás elé, és azt mondta, hogy itt vagyok. Tehát mindig Jézus a kezdeményező. És ez azóta is pontosan így működik. Hát amikor először hallunk egy bizonyságtételt, már akkor is Jézus keres minket, ő tette meg felénk az első lépést. De később is, amikor személyesen elénk áll, akkor is ő keres bennünket. Persze mi már nem látjuk őt, bárcsak láthatnánk. Milyen könnyű volt Tamásnak. De akkor is közel jön hozzánk Jézus, és akinek van hite, az mindezt érzékelheti. Ezért mondta Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát lehetséges Jézus jelenlétébe belekapaszkodni látás nélkül is. Tehát mindig ő az, aki közel lép hozzánk. A második sarokpontja ennek a találkozásnak, Jézus oda is bejut, ahová mások nem. Nagyon érdekes a történet ebből a szempontból. Azt látjuk, hogy Jézus először legyőz egy fizikai akadályt. Ott van a zárt ajtó, és Jézus bemegy. És nem arról van szó, hogy titokban kinyitotta, aztán bezárta, és hirtelen felbukkan. Nem, Jézus egyszerűen csak megjelent. Előtte nincs fizikai akadály, hogyha az ő tanítványával találkozni akar. Ami ennél fontosabb, lelki akadály sincs előtte. Mert odalép Tamáshoz, és idézi Tamás korábban elhangzott szavait. Úgy szólítja meg őt, hogy reagál ezekre a szavakra. És Tamás megérzi, hogy Jézus eddig is itt volt velem. Jézus ismeri a gondolataimat, ismeri az érzéseimet, itt van a lelkemben. Hát Jézus átlépett egy fizikai akadályt, és átlépett egy lelki akadályt is. Megint csak azt kell mondjam, hogy ez ma is így van. Jézus nem csak közel jön hozzánk, de át tud jutni azokon a falakon is, amiket mi magunk sem tudnánk megnyitni előtte. Másfél héttel ezelőtt volt a keresztkérdések sorozatunknak az első alkalma. Ez egy olyan alkalom, amit érdeklődők számára szerveztünk, akik még most szeretnének a hittel ismerkedni, és ott egy körkérdést feltettem a jelenlévőknek. Nagyon egyszerű volt ez a kérdés, ki miért jött? Ha fel lehetne tenni egy kérdést Jézusnak, mi lenne az? Nem volt kötelező a válasz, de mindenki válaszolt. És azt éreztem ebben a körben, hogy itt már Jézus néhány falon keresztül ment. Néhány elmébe és néhány szívbe már bejutott. Mert úgy alakította az emberek életét, hogy nem tudnak valahogy Jézus mellett csak úgy elmenni. Kérdéseik támadtak. megoldhatatlan dolgaik támadtak, és érzik, hogy jönni kell Jézushoz, hogy tisztázva legyenek ezek. Tehát Jézus egészen az emberi lélekig tud hatolni, ez az ő csodája. És végül ennek a találkozásnak a harmadik jellegzetességre, hogy van a végén egy felszólítás. Jézus felszólít, hogy éljük meg a vele való kapcsolatot mélyebben. Magyarul térjünk meg. Ne légy hitetlen, hanem hívő, így fogalmaz Jézus. Azt akarta, hogy tanítványa végre megszabadulva kételjeitől, teljes mértékben és végérvényesen elköteleződjön mellette. És ez az elköteleződés az alapja az Istennel való kapcsolat kiteljesedésének. Magyarul, ne csak találkozz velem, Tamás, ne csak érezd, hogy itt vagyok veled, szülessen meg egy döntés benned, köteleződj el mellettem. Jézus nekünk is ezt mondja, nem azonnal. Ha valaki még nem tudja, miért halt meg Jézus, ha valaki még nem hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból, addig nem lehet felszólítani őt elköteleződésre. Hát milyen alapon? De ha valaki ezeket már tudja, akkor hoznia kell egy döntést. Én ezzel a Jézussal akarom folytatni az életemet, vagy nélküle? És Jézus bátorít bennünket, hogy vele együtt folytassuk az életünket. Hát ez a két lépés van a hit felé vezető úton. Először bizonyságtételt hallunk, aztán Jézus egészen közel jön hozzánk, találkozhatunk vele. Milyen döntést lehet hozni? Hát nézzük, milyen döntést hozott Tamás. Ő is röviden felelt. Én Uram és én Istenem. Az Uram szócskát, hát manapság az ember hogy használja? Ez egy ilyen udvarias megszólítás. A Bibliában nem ez. Az Uram az azt jelenti, hogy téged tekintelek az Úrnak, akit követek. Ugyanezt jelenti valahol az Istenem, hogy te vagy a mindenható. És Jézus, én benned felismerem Uramat és Istenemet, téged akarlak követni ezentúl. Mondtam butaságokat, ennek most vége, tiéd vagyok. Ebben a pillanatban, ahogy Tamás ezt kimondta, megtapasztalhatta a hit szabadságát és örömét. Hát egyrészt a szabadságot, eddig a hitetlenség és a kételkedés béklyói fogták őt szoros pórázon. És ebben a pillanatban végre elhihetem ezt a jó hírt. Tényleg túl szép, de igaz, szabadon elhihetem. És megtapasztalta a hit örömét is. Érdekes, ugye Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hát Tamás látott és hitt, akkor ő talán nem lett boldoggá? Hát dehogy nem. Igaz, amit Jézus mondott, aki nem lát és hisz, az nagyon boldog, de Tamás is boldog lett. Az örömébe egy kis üröm is vegyült természetesen, hiszen szégyelte magát. Nem hitt a többieknek, sőt, nem hitt Jézusnak sem, pedig Jézus háromszor elmondta előre, hogy mi fog vele történni. Biztos, hogy nagyon szégyelte magát. De hát van a szégyen, ami egy ideig ott van az ember életében, azt megbocsátja az Isten, és elmúlik, és mi marad? Szemtől szemben Jézussal. Hát lehet boldogtalan az az ember, aki szemtől szemben áll Jézussal? Nyilván nem. Hát mi még nem szemtől szemben állunk vele, de hit által mégis közel vagyunk hozzá. Tehát aki meghozza ezt a döntést, hogy én Uram és én Istenem, hiszek benned, téged követlek, az az ember megtapasztalja a hit szabadságát és örömét. Az evangélium nagyon szép, ne féljünk a csalódástól, mert Isten mindig igazat mond. A Bibliának minden egyes szava igaz. Ami oda le van írva, az így történt, és annak a jelentősége minden másnál nagyobb az életünkre nézve. Fogadjuk el az evangéliumot, higgyünk Jézus Krisztusban és az ő feltámadásában. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére, az 508. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük, a régi számozás szerint ez a 357-es énekünk. imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos előttünk a te utad ezen a földön, hogy egyáltalán eljöttél közénk, és vállaltad azt a lefelé vezető utat, amit egyre több szenvedés jellemzett, vállaltad egészen a kínhalálig ott a Golgotai kereszten. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk ennek az útnak a másik felét is, a feltámadástól kezdődően egészen a mennybe menetelig. Ott láthatunk téged lélekben az Isten trónján. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban megváltónká lettél, és mindent megszereztél számunkra. És köszönjük, hogy aki benned hisz, az már most más életet élhet, és veled töltheti az örökkévalóságot is. Köszönjük ezt az evangéliumot, és köszönjük neked azt is, hogy hírül adtad nekünk, sőt, nem csak hírül adtad, hanem szívünkre is beszélsz, hogy el tudjuk azt fogadni. Tudjuk, Urunk, hogy a hit egy óriási ajándék, amit te megadhatsz az embernek, és ezért könyörgünk, hogy segíts nekünk hinni. Ahogyan Tamást megsegítetted, ugye mi lelkünkben is védj el minden akadályt, hadd tudjunk téged magunkhoz ölelni, és azt mondani, én Uram és én Istenem. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, és vezetsz bennünket. Nagyon kérünk, hogy áld meg a mai napunkat, az ünneplésünket, és áld meg minden más napunkat is, hiszen veled élni az már önmagában is egy ünnep. Kérünk, erősíts bennünket hitben, életünk minden napján. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Az énekkar tagjait pedig megkérem, hogy jöjjenek ki. Készültek számunkra egy húsvéti énekkel, hallgassuk nyitottan.
Az Úrnak szentje lélek, fölvinik új rombó, ő tárgya földön mennyben, meggyőztes megváltó. Yeah.
Köszönjük szépen!
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.